Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Pásztor Szaborcs, az Okonomusz kutatási igazgatója, és hát kérlek szépen, itt a műsor első részének utolsó percében beléd folytattam a szót, hogy ez a logika mentén visszagulunk a munkaerőpiaci helyzet alakulására, mint ami a magyarországi folyamatokat illeti természetesen. Hogy látjátok momentán, mi az, ami jellemzés? Hát tulajdonképpen e tekintetben is most lesz a munka dandárja, lehet így fogalmazni, hiszen pont ezek a csúcshónapok, a nyári hónapok.
Kettőség van a munkaerőpiacon, hiszen enyhült a feszessége a munkaerőpiacnak, azonban ez a 85%-os foglalkoztatottsági szint, ez nem elérhetetlen. Úgy érhető például a még nem elérhető el a még nem dolgozók bevonása, hogy például többeket meg lehet szólítani részmunkaidős foglalkoztatásra. Nagyon komoly potenciál van a fiatalok, például a diákok munkavállalásában, és egyébként még van lehetőség az idősek foglalkoztatására is. De éppen a tegnapi napon volt egy nagy konferenciánk, ahol pedig a roma munkavállalók foglalkoztatásáról volt szó, például arról, hogy közülük is nagyon sokan léptek be először a közfoglalkoztatásba, a közfoglalkoztatásból pedig egyébként a munkavilágába.
Tehát kvázi ugródeszka volt ez a lehetőség.
Ez teljes egészében, és ez nem csak egy ilyen jópofa megfogalmazás, hanem ez tényleg számokkal is igazolható. Szóval a magyar munkaerőpiacban még van dinamika, van potenciál, és hát fel kell majd készülni arra, és ezt is szorosan tanulmányozzuk, hogy milyen lesz a digitalizáció, a mesterséges intelligencia hatása, mely szektorok néznek szemben nagyobb kihívásokkal, és hol kell esetleg felkészíteni a munkavállalókat a változásokra.
Na hát, akkor kipipáljuk ezt a területet, mármint ami a munkaerőpiaci témát illeti, és van itt egy nagyon fontos esemény, hogy már van költségvetési törvényünk, mármint ami a 2026-ra vonatkozik. A kormány visszatért ahhoz a tematikához, amelyet korábban alkalmazott, tavaly egyébként ugye összefogadták el a büdzséről szóló törvényjavaslatot, korábban ez mindig a tavaszi ülésszak végén, és így volt most is. Hogy látjátok a 26-os tervezet, mármint a törvény most már egészen pontosan, itt egy fontos elem, hogy jövőre választások. Eznek mindenkorra kíváncsi, hogy lesz-e osztogatás?
Igazából azt látjuk, hogy a költségvetésben volt mozgástér, de egy hatalmas nagy vállás érkezett azzal, hogy a gyermeket nevelő édesanyák személyi jövedelemadó mentességet kaptak, és mi azt gondoljuk, hogy további adócsökkentésre nincs lehetőség. Abban az esetben, hogyha ez esetleg bekövetkezne, akkor természetesen a hiány cél ugrik meg, vagy a hiány ugorhat meg. Úgy szoktuk megfogalmazni, hogy kifeszített a költségvetés, tehát minden fillér le van számolva az asztalra, vagy minden forint le van számolva az asztalra. Ahol kell, lendületet próbál vinni a gazdaságba ez a költségvetés, ahol kell, pedig természetesen szigorít. Az pedig, hogy választások előtt az éppen regnáló kormányzat mennyire nyúl a fiskális könnyítés eszközéhez, az nyilván attól függ, itt is politika, gazdaság, kultúra, gazdaságtörténet, ezeket figyelembe lehet venni. Magyarországon egyébként a költségvetés szakirodalmában felmerül nagyon gyakran a fiskális alkoholizmusnak a koncepciója. Tehát nekünk ebben van gyakorlatunk, ez azt jelenti, hogy általában felszoktuk puhítani a költségvetést, és ugye a költségvetés az többet költ, mint amennyit lehetne. Tehát hogy ezt tudom mondani, mint kvázi összképként, az, hogy ebből ténylegesen mi meg hogyan valósul meg, azt majd meglátjuk, és még egy félmondatos megjegyzés. Most már tényleg több év távlatából azt mondhatjuk, hogy a Maastrichti kritériumok által javasolt maximum a GDP 3%-át elérő költségvetési hiány már a múlté. Egyébként Franciaországban, több nyugat-európai országban nem azt mondom, hogy nem foglalkoznak ezzel, de egyébként úgy tekintenek rá, mint igen, ezt valamikor lehetett tartani, de most már a jelenlegi világgazdasági körülmények között nincs realitása annak, hogy például Olaszországban vagy Franciaországban 2,5% legyen a költségvetés hiánya.
Hát ha már elmentél ebbe az irányba, hogy látod a költségvetési törvényben fekvő makrogazdasági pályát? Ambiciózusnak tartod, vagy egyébként kivitelezhetőnek?
Én azt gondolom, ez egy nagyon jó kérdés, meg ez egy jó téma, hiszen a bennünket hallgatók azt láthatják, hogy mindig bemond valamilyen nagy számot a kormányzat, 4%, 3,5%, aztán ezt mindig lefelé korrigálja. És hogy nem értik, hogy ez hogy létezik, vagy ez most ez, mi ez egy recept.
Ahogy szokás mondani, pestülesen nem találja el a számokat a kormány.
Nem találja, igen.
Könnyű eltalálni a számokat ebben a status quo-ban?
Az az igazság, hogy a kormányzat mindig talán a lehető legjobb forgatókönyvvel számol. Mégpedig azzal, hogy véget ér a háború, energiaárak csökkennek, geopolitikai kockázatok elmúlnak, konszolidálódik a euró-forint árfolyam, és így jön ki egy ilyen legjobb forgatókönyv esetében.
És jönnek a német megrendelések, tegyük hozzá.
Ez nagyon jó, hogy igen, kiemeltük, ugyanis most pont Németország még egyébként az új kormány felállása előtt bejelentett egy 500 milliárd eurós nagy csomagot, amiből Magyarország is profitálhat például, sőt, profitálni is fog. Tehát, hogy egy ilyen legjobb forgatókönyv kerül az asztalra, és ennek alapján látunk lendületes növekedési ütemeket. Az, hogy milyen lesz a 2026-os év, az megint nagyon sok külső körülménytől függ, de természetesen tőlünk is függ, ugyanis ha például továbbra is azt láthatjuk, hogy külső kockázatok miatt, vagy mondjuk belső bizonytalanság miatt az elkölthető jövedelem mégsem kerül elköltésre vagy fogyasztásra, akkor például a fogyasztás nem fogja tudni úgy mozgatni a gazdaságot. Mert erre egyébként láthattunk példát, nagyon sok háztartásnál a lejáró államkötvényt azt nem csak, hogy újra kötötték, hanem még ki is egészítették, felkerekítették. Úgyhogy nyilván ezeket a tényezőket figyelembe kell venni, amikor például számokról beszélünk 2026-ra vonatkozóan. Azt tudom mondani, hogy nagyon sok függ a külső környezettől. Ha százalékot kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy 60-70, talán 80% is, de nyilván van egy belső piac, egy belső fogyasztás és egy belső gazdaság is.
Egy amerikai szakértővel pont az imént beszéltem napközben, és ő 80-20-at mondott arányaiban fel azt, hogy nagyjából eltaláltátok is. Szerintem ez egy helyes megközelítés, hiszen nagy mértékben függünk a külpiaci kitettségtől, de még egy gondolat erejéig maradunk nálam, mert nagyon fontos témakot említette, ez pedig Németországnak az úgynevezett 500 milliárdos csomagja. Hogy látod egyébként ennek a kifutása, mikor teljesülhet be, meg hát hogy ennek a hatásai mikor érvényesülhetnek?
Két dolgot érdemes említeni Németországgal kapcsolatosan, hogy nem egy elbukott, nem egy szegény országról van szó, tehát hogy erről nem is érdemes beszélnünk, tehát egy alapvetés, hogy továbbra is Európa motorja, egy fejlett gazdaság, egy innováció alapú gazdaság. A másik pedig az, hogy nagyon sok területen azért elmaradtak beruházásokkal. Budapesten például az 5G hálózat elérhetősége nem kérdéses. Németországban ez azért nincs ennyire így, sőt, egyébként sokan panaszkodnak arra is, hogy még több helyen a 4G hálózat sem elérhető.
Valamiben megelőzzük a németeket?
Igen, valamiben egyértelmű.
Mondjuk már egy új hírt.
Igen, tehát ilyet egyébként nyugodtan lehet mondani, és ezt maguk a németek is elismerik, hogy például online fizetés, kártyás fizetés, vagy például digitális megoldások területén azért ők nem tartanak annyira előre, mint például más európai ország.
Sőt, egyébként, ha már mondunk ilyeneket, még ebbe a szituációba Ausztriát is verjük.
Igen, tehát természetesen, tehát vannak olyan megoldások, amelyeket ki lehet emelni. És akkor én még mondanék egy másik dolgot is, összekapcsolva az egyetemi oktatással. Magyarországon például a számítógép előtt ülve a webkincstár felületen keresztül bárki vehet államkötvényt, bárki adhat el államkötvényt. Franciaországban a francia hallgatók ezt ámulva nézik, mert ott náluk ez nem lehetséges, hogyha valaki francia államkötvényt szeretne venni, kereskedelmi bankban az ügyintéző segítségét kell kérni, természetesen díj ellenében, és ő majd segíteni fog az eladásban, illetve a vételben is.
Kérlek szépen, van még hátra pár percünk, és nem beszéltünk a legnagyobb világgazdasági szereplő az Egyesült Államok pozíciójáról, tekintettel arra egyébként, hogy a két vezető között, tehát Orbán Viktor és Donald Trump között jó viszony van, hogyan lehet ez, vagy mikor lehet ez forintosodani, mindenki erre kíváncsi, hogy látod ennek az opcióját.
Az elmélet azt mondja, hogy ha jók a politikai kapcsolatok országok között, akkor az utat nyit az üzleti lehetőségeknek is. Erre hagyd mondjak egy egyszerű példát. Nyilván, hogyha a demokrata vezetés azt mondta, hogy Magyarországon a politikai rendszer rossz, korrupció van, akkor az eltántorított egy nemzetközi befektetőt, vagy egy amerikai befektetőt. Ha most azt hallja egy amerikai vállalati vezető, hogy Magyarország Magyarországon kvázi van munkaerő, kiszámítható a munkaerő, jó az üzleti környezet, 9%-os a társasági adó, akkor azt mondhatja, hogy hopp, hát akkor ide érdemes talán befektetni. Tehát, hogy ez egy nagyon lényeges és fontos dolog. És amit pedig érdemes hangsúlyozni, az a realitás, hogy mi történik. Az történik, hogy bárki bármit mondjon, a rossz politikai kapcsolat ellenére, ugyanis az rossz volt a demokraták alatt, azért érkezett bőven amerikai tőke Magyarországra. Az amerikai vállalatok köszönik szépen, jól vannak, sokakat foglalkoztatnak, és ma már nem csak összeszerelésről van szó, hanem kutatás-fejlesztési tevékenységről is. És ez a tendencia folytatódik, és ugye láthatjuk azt, hogy például a 4IG, illetve az amerikai, azt mondom, hogy társa között is, vagy megfelelője között is van egy nagyon komoly együttműködés, és én azt látom, hogy az amerikai vállalatok jó befektetési lehetőségeket találnak idehaza, és így, ha még ezt a politikai környezet is kiegészíti, vagy segíti, vagy támogatja, akkor az kimondottan előremutató lehet.
Ha már beszéltünk forrásokról, akkor nézzük végső témakörként az Európai Uniós források érkeztét, mint hogyha a magyar kormány is jobban ambicionálna ezt a témakört, ami persze nagyon fontos, hiszen nem pusztán olcsó források önnek, hanem ráadásul devizában is. Hogy látod, lehet-e a 2026-os választásokig ezt a fagyos viszonyt feloldani, vagy legalábbis normalizálni?
Nagyon sajnálatos, hogy így alakult ez az első megjegyzésem talán, hiszen nagyon komoly szakirodalma van annak, hogy az EU-s források növekedést generálóak, nem csak Magyarországon, hanem minden olyan országban, ahol ilyen forrásokat kapnak, hozzájárulnak az infrastruktúra fejlettségéhez, termelékenység javulásához. És akkor, hogyha a politikai viták áldozatává válik ez a terület, akkor egyébként ki ennek az elszenvedője, megszenvedője? Mindkét fél egyébként. Mert azt azért be kell látni, hogy például a Magyarországon megvalósuló infrastruktúrális beruházásoknak volt egy nagyon komoly import vonzata. Kik szállították a technológiát, vagy esetleg az alapanyagot sok esetben, úgymond a feladó országok. Ha például valaki a 4-es metróval utazik, és ott körbenéz, akkor lehet látni az import termékek, a felhasznált alapanyagoknak a körét. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nem adja azért, hogy a másik rosszul járjon, hanem az is rosszul jár, aki nem adja, hiszen kölcsönös függőségi viszonyok vannak az Európai Unión belül, és például mi közgazdászok azt mondjuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha nem lenne politikai viták áldozata az Európai Uniós források köre, mert az egy ilyen mindenki jól jár szituáció lehetne ismét.
Itt járt nálunk mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő, Magyarország továbbra is befektetése ajánlott kategóriában van. Hogy látod, mennyire pestesen szólva tartják a jeges lehetőket a tarkunkon a hitelminősítők a következő időszakban is? Tehát ez talán szerves folytatása annak a kérdésnek, hogy lehet-e osztogatni a költségvetésből?
Igen, ugye ősszel lesz a legközelebbi minősítés, és most például a Standard & Poor's az 3B- kategóriába tett bennünket, az azt jelenti, hogy befektetésre ajánlott negatív kilátásokkal, tehát fogják figyelni majd azt, hogy...
Hát a Standard & Poor's ugye a legpesszimistább.
Így van, pontosan. Tehát fogják figyelni azt, hogy hogyan alakulnak majd a folyamatok természetesen.
De és hogy ráadásul magunkat, bocs, hogy közbeszakítalak, de ugye a hitelminősítők együtt mozognak.
Természetesen figyelik egymást. Meg ez egy nagyon koncentrált piac. Azt ugye keveset szoktuk emlegetni, hogy azért sok hitelminősítő van, de a legnagyobbakkal foglalkozunk, mert tényleg ez egy nagyon koncentrált piac. És fognak majd figyelni bennünket természetesen, de az egy nagyon lényeges és fontos dolog, hogy továbbra is befektetésre ajánlott az ország. És én azt látom, hogy azért a fiskális, a pénzügyi fegyelmet tartják a gazdaságpolitikai döntéshozók, és azért egyértelműen megszilárdult az a 2010 utáni Magyarországon, hogy gazdasági stabilitás csak pénzügyi stabilitás mellett lehetséges, és láttuk azt, hogy korábban elszaladni látszott a költségvetés hiánya, ekkor leállította az állami beruházásokat a kormányzat, pont azért, hogy ne legyen nagyobb a hiány. Tehát én azt gondolom, hogy rajta fogják majd tartani a politikai döntéshozók, a gazdasági döntéshozók a szemüket a különböző trendek, tendenciák, pénzügyi folyamatok alakulásán.
Tehát lényeg az, hogy a Standard & Poor's-nál sem szabad bóvliba esnünk, mert akkor egyébként a dominó borul, ha lehet így zárásként ezt a mondatot hozzáfűzni az elmondottakhoz. Nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél hozzá, megtiszteltél bennünket. A napvendége, tehát Pásztor Szabolcs, az Okonomos kutató igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.